nagyon sok szeretettel köszöntöm a megjelenteket a Nyugat Magyarország Egyetem Szabályozói Központ könyvtárának nevében, és engedjék meg, hogy igazgatónő üzletét is tolmácsoljam, aki most egy továbbképzésen vesz részt és azért nem tud jelen lenni. Körülbelül másfél évvel ezelőtt indítottuk útjára a Tudomány a Határon című műhelybeszélgetés sorozatunkat, amelynek nem titkolt célja volt az, hogy az egyetemünkön oktatók bemutatkozhassanak nagyobb pénzmelők, esetleg hallgatók előtt, külsősök előtt, itt bemutathassák frissen megjelenő köteteiket, vagy ők magukat kicsit más oldalról megismerhessük. A mai napnak is ez a célja. Mit rejt a római csomag címmel dr. Németh Norbert lelkészúrral ismerhetünk meg, és beszélgető partner pedig Merkel Ferenc lesz. Átosadnám a szót.
Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, ha megengedik, akkor helyet is foglalom meg, hiszen remélhetőleg több mindenről van este itt szó, és picit én is zavarba vagyok, meg tele vagyok örömmel dolgok miatt. Örültem annak a felkérésnek, Norbert atyám kért meg, hogy beszélgessek vele itt ma este. Egyik ok például az, hogy én is bizonyos szempontból itthon vagyok, annak idején én sok szép évet töltöttem itt, másrészt pedig Norbert atyával való kapcsolatomra való tekintettel örültem nagyon, mi annak idején nagyon sokat beszélgettünk, ezek más típusú beszélgetések voltak ezek, erre majd vissza fogunk térni, diákkori kapcsolatunk van, úgyhogy talán senkit nem fog zavarni, hogyha mi beszélgetés során tegeződünk, és erre is vissza fogunk térni, hogy milyen diák kapcsolatról van szó. Rómában doktorált az atya, és egy olyan új sorozatot indított el a lelkészség létrehozásával, ami azt hiszem, hogy nem csak a diákoknak, hanem akár az oktatóknak is érdekes lehet. De most én nem feltétlenül ezekről az előadásokról szeretnék beszélgetni, hanem talán az az izgalmas, hogy ki áll emlőtt, ki az az ember, aki fölvállal egy olyan dolgot, ami szerintem, és talán erre a beszélgetésben még hallunk erről, manapság nem biztos, hogy könnyű mondjuk hallgatókat kapni erre, nem biztos, hogy könnyű megszólítani a fiatalokat. Norbert atya mégis erre vállalkozott, hogy miért és hogyan indult az egész pálya, ezt fogjuk most megbeszélni. Tékozló fiú, hazatérése a meghívón, látjuk ezt a képet. Bizonyos szempontból hazatértél, de azért te lennél itt Szombathelyen, hiszen Zalaegerszegen kezdődött az életed. Picit mesélsz nekünk erről, akkor is már nagyon fontos volt a hitélet, akkor is már nagyon fontos volt a tanulás, vagy klasszikus gyermekkort láthatjuk nálad is.
Én is szeretettel köszöntök mindenkit, és valóban nem vagyok Szombathelyi, ezt a titkot hamar felfedte felén, meg a Tékozló fiú hazatérése című Rembrandt kép is előkerült, erre még majd azért lesz szó, erre majd vissza fogunk térni. Valóban egy kis hazatérés abban a vonatkozásban, hogy Szombathelyi Egyházmegyének vagyok a papja, és a római tanulmányok után újra ide visszatértem, ami hát evidens is volt, hogyha kimegyek tanulni, akkor utána vissza is jövök, mert hogy a papéknál ez úgy van, hogy hát a hivatásnak a koordinátái mások, mint a pályaválasztásnak a motivációi a civil szférában, ahol a koordinátorrendszer függőleges tengei a sok pénz, a viszintes tengei pedig a kevés munka van, és akkor ezt megpróbálja megvalósítani, az hát hamar rájön, egy kicsit megfakul a szeretete, kiég a rendelő kapcsolata. Tehát nálunk a koordinátorrendszer egy kicsit másképpen működik, és más jelzőkkel lehetne életni a függőleges és a viszintes vonalat. Szóval zalaegerszegi vagyok, és egy vallásos családban születtem, és elárultam azt, hogy minket a diák évek összekapcsolnak. Hát a születésünk folytán is olyan, hogy egy és még mély folyamba jártunk, úgyhogy ezért is merültek ezért egymáshoz. És hát 1976-os évjáratú egyébként, és hogyha már el kell mondanom, hogy mindenkinek kedves dolga a születésnap, és egyedül az emberek azok, akik ünneplik a születésnapot, tehát ez nincsen így az állatvilágban, meg semmi máskor nem találnak születésnapot és ilyen évfordulóknak a jegyzésük csak az ember világában. És nekem nagyon kedves az én születésnapom, mindenki nyilván a sajátja, de ez azért is, mert a Mikulás hozott, és hát ez úgy mindig kedvesé szokta tenni az amúgy hosszú átvendi várakozásnak, hogy egy gyermek azért mindig hosszú szokta tenni. jól oda jártam, ott jártam az Zalaegerszegen általános iskolában, mi abban az időben, amikor kisdobos napkendőt és kultúra napkendőt is kellett.
Hogy, de ez akkor szép volt.
Én van. Szép emlékek.
Szép emlékek voltak, és így szokta kezdődni életrajzok, hogy a gyermek már otthon az anya tejjel szívja magába akár a hitet, a vallásosságot, a család esetleg éreztette már veled, most nem lehet negatív értelemben, hogy esetleg ők gondolkodnak abba, hogy a fiúból pap lesz, meglátjátok.
Nem, sokkal szerettem volna lenni.
Ezt fogom mondani?
Igen, a gyermek voltam, akkor mindig felszoktam fordítani, hogy a kertvárosi részben, ahol laktam a szüleimmel, ott hát arra járt a 8-as számú autóbusz, és én mindig az jár arra, és hát sofőrként igyekeztem fölve másokat szolgálni, már akkor ugye mondhatjuk. Hát mint minden gyermek azért ilyen nagy haladra vártam én is, mert kamion, sofőr, ilyesmi. De úgy is mondjam, azt mindenképpen mondanám, hogy én mindig távolságot szoktam fölvenni attól, hogy amit így a szentek életrajzaiban, ami egy kicsit így megvan színezve, és egy rózsaszín módon van bemutatva, tehát hogy most kicsit így pejoratívan fogom mondani, vagy kellő kritikával a nem helyes szentek életét. Tehát amikor azt írják le, hogy már a bölcsőben feltértelt, pénteken már nem szokott, ilyenek nem jellemezték az életemet, azt is mondhatnám, hogy nem születtem papnak, tehát nem vagy pap tojás, aki a bölcsőtől elkészülne. Inkább azt mondom, hogy rendben volt egy normális család, hogy semmi extra nem volt.
Talán az első extra, azt hiszem azon a pillanat, amikor mi megismerkedtünk, mert mint a kettőnk életében bátran állíthatunk, hogy meghatározó élmény lehetett, amikor középiskolába kerültünk. Érdekes, hogy a rivális iskolában jártunk, akkor én a Norbert a Nagy Lajos gimnáziumban, én pedig a Kanizsai Dorottya gimnáziumban. És akkor hát szerintem azért volt. Ugye? Volt, mert Melinda is a Kanizsai Dorottya gimnáziumban járt, kiállt a Kanizsai Dorottya gimnáziumban. Szóval, de aztán nem a gimnázium, tehát nem a gimnáziumban voltunk egy évfolyamban, hanem az Egyházmegyei Kollégiumban. Ami talán azért is érdekes, mert hogy ez akkor indult. És lehet, hogy ez Norbert atyának is egy égi ajándékjel volt, vagy egy olyan intézmény. Ami akkor indult, akkor gyűjtötte össze az első báránkáit, azt a 18-20 fiút, és megismertük Pap Lajos atyát. Mesélj egy kicsit erről az időszakról, hogy emlékszel vissza. Miért jöttél ebbe a kollégiumba?
Hát balesetből jöttem a kollégiumba, mert nem óra terveztem amúgy, hogy menjek, hanem a Esztergom Ferences gimnáziumba indultam, csak már az én diákkorom már történelem, mert hogy akkor volt a taxis blokád, az első évei utána a rendszerváltásnak, és pont azon a napon volt a felvétel, amikor a taxis blokkád miatt nem jutottam el a Esztergomba, és hát egy ilyen vigasztaló levelet küldtek minden fiúnak, aki így lemaradt a felvételiről, és a vigasztaló levélben az volt, hogy egyébként, hogy nem túl messze Zalaegerszegtől nyílik egy új katolikus kollégium, és egyébként ott lehet majd próbálkozni, és hát akkor így gondolkodtam, hogy na hát nem jött össze az Esztergom, mert szerettem volna mégis a keresztény szellemi iskolába járni gimnázium évek alatt, és hát akkor megpróbáljuk majd egy kicsit közelebb a legelszegre, és akkor így csöppentem Szombathelyre, és hát kerültem egy kollégiumba, sőt nem csak egy kollégiumba, hanem egy szobában éltem 4 évet felére. 4 évet keresztül szobatársak.
Most nem fog kiderülni, hogy ez jó volt.
És hát így megismertük, azt gondolom, hogy egészen jól megismertük egymást, tudtam, míg a kedvenc zené Ferinek, ugye neki volt maguk, az általában én is azokat hallottam.
Nem, közben persze nem értem, hogy ezek az ízlésünk, ha jól emlékszem.
Igen, voltak ütköző pontok. No, és ebben a kollégiumban, amit és van máig kincsként tartok és őrzök az életemben, és azt gondolom, hogy az egész papi életemet is meghatározza. Az életpélda, amit láttunk mindannyian, attól függetlenül, hogy néhányan papok lettünk, és a nagy többség pedig hát civil területen helyezkedett el, és mindenki öcsülettel megállja az életben a helyét, akik az első évfolyamon voltunk. És azt kell mondjam, Pap Lajos atya, aki ennek a kollégiumnak az első vezetője volt, nagyon fiatalon halt meg, 36 éves korában. Hát úgy is mondhatnám, klasszikus papi túlterheltség volt a betegségének az oka. Négy hát, főállást töltött be egy időben, és hát úgy is mondjam, mindegyik igyekezett teljesen beleadni magát. Na, úgy tudnám őt bemutatni, hogy egy olyan pap volt, akinek az élete nyitott könyv volt, tehát hogy az ember nem kirult bele, bármelyik lapját fel lehetett ütni. Előttünk élte a teljes életét, és a szobáján az állandóan nyitva állt, tehát szó szerint az ajtó az. Nem, soha nem láttuk becsukva az ajtaját, és hogy bármikor megkereshető volt, és hát értünk élt. Tudott szigorú tanár lenni, tudott irgalmas atya lenni, apánk helyett apánk volt, és hát azt gondolom, ezt csodáltuk meg mindannyian benne, hogy gyakorlatilag olyan volt, mint egy család a kollégiumi létünk. Ez egyébként elég különleges kollégium volt itt a Szombathely város történetében, egyetlen kollégium, meg kell jegyeznem, ahol hétvégén nem volt mindig hazautazás.
Egészen pontosan nem ezek nem ritka alkalmak voltak, hanem hát minden második héten.
Minden második
azon, vagyis minden második héten kellett szervezni a programot, és minden második hétvégén volt program.
És nem unatkoztunk.
Azt mondtad, hogy nem, valóban nem ment mindannyiunk papi pályára, de az évfolyamban, ha jól emlékszem, hárman voltatok, tehát nem feltétlenül a kollégium, nem feltétlenül az a szoba, amiben mi együtt éltünk, vita arra, hogy te ebbe az irányba vett a pályádat. Lajos atyáról viszont azt hiszem, hogy megfelelő módon beszélsz, illetve úgy érzem, hogy ő példaképként szolgált az egész életedbe, de azt hiszem, mindnyájunkéba, akár tanári pályán, akár ügyvédi pénzügyi pályára kerültünk. Mi lehetett az a pont, pillanat, nyilván ezt nehéz megfogalmazni, amikor engedtél annak a biztos, hogy csábítás lehetett már, hogy az érettség után az egyik jelentkezési lapot, vagy lehet, hogy az egyetlent Budapestre adj be?
Hát azért több jelentkezési lapot adtam be, vagy hát egy jelentkezési lapon több mindent bejelöltem, mert nem akartam kötélnek állni először. Tehát először is a papi hivatás, hogy mondtam, igyekeztem mondani, kicsit különbözik a pályaválasztástól, a normális pályaválasztástól, amikor a ismert koordinátorrendszert, hogy elmondtam, ezek a szempontok a papi hivatásnál kevésbé motiválnak. Valójában a maga a hivatás történet az egyrészt azt gondolom, hogy egy titok, tehát arra úgy is mondhatnám, egy csomag, amit az ember egész életében igyekszik kicsomagolni és látni benne, értékelni benne az ajándékot, tehát hogy azt úgy kaptam. Úgy is mondhatnám, hogy, tehát, hogy nem én választottam. Tehát hogy nem én választottam az Istent, hanem ő választott engem. Nem én akartam, hanem ő akarta. És azt tudnám én mondani, hogy ebben a hivatás választásban egy fontos szempont volt nekem az, hogy láttam egy hiteles, normális papi életet magam előtt. Én azt gondolom, hogy minden normális fiatal, tehát csak akkor válasz komoly hivatást, amit hivatásszerűen gyakoroltál, nem csak 8 órában, és akkor utána leveszi a lantot, hanem ami ilyen 24 órás szolgálatként válasz, akár egy lány, hogy édesanyja akar lenni, komolyan és odaadóan, egy fiú, hogy édesapja akar lenni, vagy komolyan valaki az orvosi hivatásnak, tanári hivatásnak szenteli magát. Azt gondolom, hogy kell, hogy az ő életében legyen egy életpélda, hogy na, így szeretném, így érdemes csinálni. Nyilván ez kevés, meg nem elég az életpélda, tehát kell hozzá az is, hogy az embernek legyen egy elhivatottság, amiről próbáltam az előbb itt adatni, tehát ez a titok jellege.
Ez egy pillanat, amikor ezt te megérezted mondjuk negyedikben vagy harmadikban, vagy engedtél a példakép irányításának, bár megjegyzem, sose éreztette velünk senki sem azt a kollégiumban, hogy nekünk már pedig ez lesz a nyugodásunk, vagy hát arra számít az egyházmegye, hogy mondjuk belőlünk papok legyenek. Tehát, hogy aztán, tehát, hogy a gimnáziumi idő alatt, ott a vége felé érezted meg, volt egy ilyen pillanat, vagy ott csak egy döntés, hogy majd meglátjuk, és a megerősítést megkaptad a képzés során.
Kérdés elején elhangzott ez, hogy azért nevetek, mert hogy nem erőltették senkivőre, rá nyilván a papi hivatás meg nincs is úgy értelme, tehát ezt szabadon lehet csak választani. Tehát nem, mint mindenki értse, nem papkeltetőbe jártunk, hanem egy teljesen természetes közeg olyanira, hogy nálunk még kötelező volt a tánc tanfolyam is, ahova csak körülbelül napjában mehettünk. Azért volt kínos abban az időben, mindenki formában és pólóba járt a tánctan folyamra, és hát mindenki tudta, hogy mi vagyunk a politisták. Mi öltő nyakkendőbe mentünk, aztán egy alkalom után, hogy a Lajosot ellenőrizte a kollégium kiállatánál az öltözékünket, rájöttünk, hogy az öltözőben ezzel lehet azért segíteni. De, hogy is mondjam, rájöttünk arra is, hogy azért nagy megtiszteltetés volt a lányoknak, egy olyan fiúval táncolnak, akinek öltő nyakkendő volt a viselet, és nem csak egyszerűen is kaszpar vannak rá. Szóval, visszatérve a kérdés komolyságára, a negyedikben döntöttem is, hogy végül is szemináriumba fogok menni, de azért úgy is mondjam, kibiztosítottam magamat civil szempontból olyan értelemben, hogy bejelöltem a Közgazdaságtudományi Egyetemet és a Agráregyetemet Gödöllőn, a Társadalomtudományi Kart, és felismertek ezekben a helyekre. Aztán hirtelen ott voltam, hogy három lehetőség, és akkor hát mondtam, jól kiszúrtam magam, most még nehezebb. Aztán onnitól nem, tehát amikor végül is beadtam a derekamat és engedtem ugye a Jóisten hívásának, akkor így hát az volt bennem, hogyha majd így rosszul érzem ezen az úton magamat, akkor majd Jóisten fogom hívászni, hogy te akartad, te szedtél rá, és hát akkor majd valahogy megküzdünk ezzel. De aztán nem volt hála Isteni a problémám. Maga a döntés az egy szép élményhez kötődik. Jártam annak idején tezé találkozókra, egy ökumenikus mozgalom a különböző keresztény felekezetek között. Franciaországban található ez a kis falucska, egyébként beszédes a neve. Már vagy a elhelyezkedése, Lüny mellett található, itt egy nagyon fontos reformmozgalom indult a középkorban, az egyház megújulása és a szeretesség megújulása volt köthető hozzá, attól egy 40 kilométerre található körülbelül a Tezé, ami én hiszem azt, hogy az egyháznak egy új tavasz, ami a egyházaknak egy új tavasz, ami szintén egy megújulását hozza, meg az egységet fogja majd elősegíteni. Egy ilyen évvégi Tezé találkozón
beszéltél most is, és a beszélgetés elején is volt szó a kamionokról, meg a buszsofőrködésről, tehát szeretnél volna mindenképpen utazni, és jobban holdig tanul, képezi magát, nem csak iskolában, hanem megismeri a világot, hogy megfelelő rálátása legyen arra, amiről szeretne beszélni. Nagyon hamar eljutott át a szép helyekre, hogy tanuljál, vagy jól emlékszem, a gimnázium időszak alatt voltál Amerikában, aztán már az egyetem alatt a Angliában. Ha ezekről a kalandokról, kirándulásokról beszélnél, mert azt hiszem, hogy ezek mind meghatározók voltak szintén a papi hivatással kapcsolatban.
Amerikába véletlenül jutottam el, mert volt egy amerikai kaliforniai származású paptanárom, de én nem egyházi iskolába jártam, azt hangsúlyozom, tehát hogy akkor nem volt még Premontrei gimnázium, Nagy-Lajos gimnáziumban tanultam, de már volt egy premontrei szerzetes, aki tanított bennünket, Martin Benzoninak hívják, egyébként olasz gyökerű vagyok, a családja észak-olaszországi, és ő tanított angol nyelvre, és hát egyszer így bedugta az osztályba, mondom, hogy akarta látni, hogy nagyon bénák vagyunk angolból, és nem haladunk egyből a kettővel, hogy hát hogy kicsit akar bennünket így ösztönözni, hogy tanuljunk jobban angolul. Mondta, hogy hát, hogyha valaki nagyon szépen tanul, akkor esetleg lehet arról szó, hogy elviszik egy ilyen nyári tanulmányunkra. És akkor ez úgy, ez olyan, hogy mézes marca, hát soha nem jutnék el Amerikába, hát akkor kicsit rákapcsoltam az angolra, és akkor megnyertem a versenyt.
Akkor nem nagyon beszélgettünk, hogy a kollégiumban bevonult a szobájába délután fél háromkor, és
igen,
este 11-ig.
Sokat tanultam, hogy el tudjuk menni Amerikába.
Viccelőségben tudom egyébként, te már akkor nagyon sokat tanultál, tehát fontos volt számodra ez.
Cikisztek is érted. Tehát visszatérve Amerikába, nagyon nagy élmény volt, ketten mentünk egy diáktársam, aki szintén Nagyvárosi gimnáziumban járt, és a ottani Premontrei apátságon voltunk a vendégei, azért különleges, mert Csornáról alapították azt a kaliforniai apátságot, a Szent Michael az Elvi-nek hívják, hogy arra keresztelték, és egy nagyon virágzó apátság, mert hogy azért, tehát hogy az ember kimondja, hogy Premontrei ezt a szót ebben a városban, akkor mindenkinek nagyon kevés pap jut eszébe, vagy csak a cégért, tehát hogy a iskola címere, meg esetleg egy fotón látnak egy apátot, de hogy igazából ott ez egy virágzó rend, tehát hogy 60-70 szerzetessel és fiatalokkal, életképes fiatal, normális emberekkel, akik ott egy iskolát, egy gimnáziumot és egy általános iskolát tartanak fenn. És na hát ott voltunk egy nyári programon, egy nyelvtanulási lehetőség és kiránduláson vettünk részt. Ez volt egyébként, ami kevésbé határozta meg az amerikai, nem tudom, élmények az életemet, inkább sokkal inkább az angliai élmények.
Én talán inkább azért, mert úgy emlékszem, hogy neked valóban itt a nyelvtanulás miatt volt nagyon fontos, és ezt tartottad akkor is annak, hogy aztán később elmehessél Angliába, és itt hát nyilván minden pillanatán nem tudjuk felidézni, de jól tudom, akkor itt idős emberekkel foglalkozhattál, és volt egy John, aki valamiért fontos számodra, és kérdett, miről talán érdemes már beszélni.
Szóval Angliában akartam mindenképpen beszélni, mert ugye egyik legkedvesebb hely számomra, amit a Földön van, átutazó gondolunk itt a földi világban, egy nagyon-nagyon fontos hely nekem Anglia. Én minden egyetemi nyaramat azt kint töltöttem Angliában, és egy alkalommal rájöttem, hogy itt nem csak nyelvet lehet tanulni, meg okosan lehet ismerkedni az angol kultúrával, hanem így bele is lehet vetni magamat a újabb kalandokba, és így vállalkoztam arra, hogy 20 diáktársammal együtt, ez egy nemzetközi csapat volt, olyan idősekkel foglalkoztunk egy egész nyáron át, akiket már legalább 10 éve nem látogattak London környéki szociális otthonokban, és a mozgásra már majdnem, hogy kétszeres voltak, és összegyűjtöttük Londonban tehát azokat a betegeket. Csak annyi beteget tudtunk hozni, ahányan voltunk. Ezek idős, nagyon idős emberek voltak, akik mondom, hogy hát egészen magányosan, és hát szinte halálokat várva főállásban ezzel foglalkozva éltek, és hát elég kilátástalan volt az életük, és berobbantunk az életükbe, hogy őket elvisszük nyaralni egy egész nyárra, és én így kaptam John-t, aki egy 85 éves bácsi volt akkor a 90-es években, azóta már meghalt, aki vak volt, és hát nem tudott járni sem, tolószékhez volt kötve, és mi normális fiatalok, ezeket az időseket gondoztatott, és életem egyik legnagyobb élménye volt ez a egy hónap, hogy amiből aztán azt hittem, hogy nem is, hát nem is egy hónap lett, hanem végül is három hónap lett egy teljes nyár. Azért volt ez nekem egy nagy kaland, mert hát rájöttem, hogy ezektől az emberektől rengeteget lehet tanulni, meg maga a szolgálat, amit végeztünk, hogy fürdettük őket, olvastam föl nekik az újságból. Az enyém, az Ingrid John volt a legéletképesebb, mert ő nagyon keveset aludt, és én mindig azt gondoltam, hogy már mindenki a kis betegét és öregét letette pihenni, már az esti mesét is elolvasta nekik, hogy utána összejött a fiatal csapat, és akkor napot kiértékeltük, meg egy jót vacsoráztunk, társas játékoztunk. Én mindig utolsónak értem oda, már végén befejezték a vacsorát, mert az én John-om állandóan további történeteket akarta hallani, mert mondta, hogy neki már 10 éve volt ott az otthonban, és senki nem olvas föl, és hogy a szegény úgy érezte, hogy be kell gondolni. Én meg hát így erre vállalkoztam, és hát nem is mondtam nemet. Ugye általában fejeződött a felolvasás, amikor én elaludtam az olvasás közben. Na, úgyhogy ez egy nagy élmény volt, hogy megtanultam kincsként, meg értékként nézni ezeket a társadalomnak feleslegessé vált embereket, csúnyán mondva, mert hogy gyakorlatilag ez volt az üzenet azoknak az otthonoknak, ahol belőtták a napapának, ahol már nem voltak hasznosak a családban, és hát nem is nyitották rájuk az ajtót. Na, ezeknek az embereknek akartunk egy olyan élményt adni, ami aztán a halálunk.
Előbbre jutunk, most már 2001-ben szenteltek a
2001-ben volt a bevetés. Hát olyan volt ez, mint a repülőgépen, csak hogy az amerikai nemzetközi és az angolokban visszatérve, amikor a stewardessek mondják, hogy meg egy jelzi a gép, hogy kapcsoljuk be a biztonsági öveket, megkezdjük az ereszkedést. Már 2001-ben megkezdtem az ereszkedést, és elindult a bevetés. Kőszeg volt az első állomáshely. Én egyszer voltam Kőszegen előtte, és bevallom, egy esős nap volt, amikor előtte ott jártam, és hát nem volt szimpatikus a város, mert hogy hát lehangolt volt mindenki az utcán, akikkel találkoztam, hát azt mondtam, úristen, most ide megyek.
Tehát az esőst azt megszoktam már gondolom, meg Angliában, neked az a kedvenc helyet.
Igen, és akkor megszoktam, és kiderült, hogy ugye július végén mentem oda, és hogy ragyogó napsütés volt, és egészen más arcát mutatott a város. Mindjárt az első napokban akkor egy Republic koncert is volt a Debrecen, mert több atyával is találkoztam itt a koncertben, fiatalokkal voltam ott, és aztán egy nagyon barátságos arcát mutatott a város, és hát papi életében nagyon fontos az első város, az első szerelem. Így volt ez velem is, kellően rabul eljött a város, úgyhogy elég nehezen éltem meg azt, hogy mit állítanak nem. Meg hát, hogy is mondjam, ez egy érdekes téma egyébként, hogy helyezés, ez megérne akár egy egész beszélgetés, csak egy gondolat erejéig, az hadd mondjam, hogy szóval mi nem úgy látjuk, én magamról beszélek, hogy én nem úgy látom ezeket a helyezéseket, mert ugye, ezek nagyon izgalmasak, főleg a kívülállóknak, akik nincsenek benne elhívva. Benne vannak azok a gyötrelmesek, inkább így izgalmasak. Tehát, hogy ezeket én úgy látom, hogy hát nem, ez nem egy olyan rendszer, amikor a püspök egy ilyen saktáblányt helyezget, hogy na, ő jól mutatna, vagy pont odaillik. Nem is az, amikor egy, mint egy ilyen álló figurák lennénk egy ilyen idegenektől pörgetett csocsóban, hanem gyakorlatilag végülis ránk a szeretet műve van bízva, vagyis egy élő közösség, élő tagjai vagyunk, és ahol valahol sérül ez az élő szervezet, akkor ott intézkedni kell, napüspök ilyenkor szokott intézkedni, és akkor születnek a helyezések, és akkor hát így került a Kőszegre, aztán onnét el. Szóval egy ilyen idegenes használatot kapnak bennünket az emberek közkincsként, és akkor hát egy pár évig használnak minket, Kőszeg 5 évig engem,
és azt a szobat elnyeré.
Utána pedig helyben jöttem, igen, egy rövid használatban, 2 évben.
2 évben. De én azt érzem, már megláttam a szemedben, hogy aztán jött egy nagy áthelyezés. A nagy áthelyezés Róma.
Igen.
Hát azt hiszem, hogy mindnyájan még. És talán ott tanulni az meg megint nagy öröm lehet, hogy egy vérfrissítés lehetett. Nem biztos, hogy ezt erre te számíthattál, mondjuk melyik, akár Kőszegen. Ez hirtelen jött ez a felkérés?
Nagyon
váratlanul talán.
Nagyon váratlanul jött, mert hát előttem van a nap és az óra. Hogyha a nem Nobel-díjas pénzét kellene idéznem, akkor az óra, ami felmagasztalásunk lesz, szóval kicsit meglepett az óra. Ez egy vízkereszti ünnep volt, akkor is akkor hívott telefonon, mondta, itt járok a kertek alatt, és egy pillanatra belépnék hozzá egy jó teát ígyünk meg. Ugye püspök nem szokott csak úgy indulni érkezni, vasárnap délután. És akkor hát megkérdeztem, milyen napom volt, elmondtam, milyen napom volt. Éppen a házszentelésekből értem vissza, és akkor hát meséltem újonra, hogy hát most hirdettem, hogy indul a családcsoport, indul az ifjúsági csoport, és már jövő héten lesz az első találkozás és foglalkozás. És akkor mondja, hogy hát ő is egy indulásról szeretne beszélni, hogy akkor 4,5 hónapja voltam helyében, tehát elég friss volt az első plébános, hogy szánybontogatásaim voltak, és akkor mondta, hát, hogy ő arra gondolt, hogy én menjek ki Rómába tanulni. És akkor azt mondja, de hogy ő úgy gondolja, hogy ez Isten akarata, az egyház megy előtt, és ő ezt szeretné. Ez a három volt, elég nehéz válaszolni, vagy tiltakozni, és akkor hát mondtam, azért gondolkodom rajta, és akkor mondta jó, de ne sokat, és akkor...
Még elfogyasztotta a teát.
És akkor ugye, mivel itt azért Isten is volt az érveknél, az egyházmegy értek, és az jobbat ezért hát kötélnek által, és akkor így mentem. Nyilván egy fontos kihívás is volt, meg egy nagy lehetőséget is láttam benne. Annak örültem, hogy nem én kerestem, nem én akartam, tehát nem én jelentkeztem, hogy én most akarok menni. Így van, mert ez nagyon fontos, hogy végig megmondom, hát hogyha majd nem tudok ott megfelelni a tanulmány követelményen, akkor nem így legyen itt a
tanulmányokat.
Meg a jó Isten akart, és az egyház megyen, hogy akkor ez nekem nagyon jó jött. És ezt már készültem is ezekkel a válaszokkal az első iskolai időszakban.
A távolságtól, Rómától, attól, hogy ugye új nyelvet kell tanulni, amikor még nem tudtál olaszul, vagy akkor már tudtad, hogy dogmatikát kell tanulni, és esetleg azért ez hát laikusnak is, de lehet, hogy hozzáértőnek is, hogy ez nagyon komolyan hangzik, és nem is tudom, hogy ezt mire lehet használni.
Igazából nem attól féltem, hogy tanulni kell, mert dogmatikát akkor már 7 éve tanítottam a Győri Tudományi Főiskolán, amikor kimentem Rómába, tehát hogy szerettem tanítani, meg szerintem kellően szenvedélyed is tanítottam, és hát erről majd a hallgatókat kell megkérdezni, amiket tanítottam. Sajnos most őket így nem tudjuk felszólítani, hogy mi az erről a véleményük. De nagyon szerettem és örömmel tanítottam. Amitől féltem az inkább az, hogy hát első két plébános év után, hát utána nehéz lesz visszaszólni az iskolapadba, meg hát a katedra másik oldalán volt, amit én tanítottam, én vizsgáztam, én kérdeztem a hallgatókat, és most engem fognak kérdezni. Gondoltam, na most akkor majd a fagyi visszanyal, amikor visszajönnek azok az élmények, amikor én kérdeztem Furhány és Kulcsáknak. És akkor hát ettől azért így megijedtem kedvően, meg így ez így helyre is lett, tehát hogy nem volt gondom az önbecsüléssel, tehát így az alázat iskolájába többször beiratott a Jóisten a római tanulmányok alatt, és valóban nem tanultam előtte olasz, annyi, hogy amikor ezt megtudtam 2007. január 5-én, hogy püspökül szeretnék 2008. szeptemberében Rómába menjek, akkor beiratkoztam 2007. januárban ide Nyugat-Magyarország egyetemre az olasz tanárszakra, és akkor ezt próbáltam a tanítást, meg a plébánosságot bejárni azok az órákra, amik hát így aktívan a nyelvtudás segítették.
És itt ezt lehet, ezt merem bátran állítani. Tehát itt lehet végezni az olasz nyelvtanári szakot. És elvégeztem, és nagyon jól éreztem magamat, és ez neked hasznodra vált, hiszen hát nagyon sok évet eltöltöttél ott kint. Tényleg az élményekről. Igazából engem most egy dolog érdekel, mert nyilván megismerted a várost, és talán olyan helyekre is eljutottál, ahol az egyszerű halandó nem. És az talán nem is olyan nagy csoda, hogy Szentatyával is találkozhattál, de vele is találkozhatnak az egyszerű turisták, hiszen vannak kihallgatások, és itt használtál korábban már olyan szavakat, hogy hát bevetésre kerültél, úgyhogy merem én is megkérdezni, úgyhogy hogyan éri meg egy pap, hogy találkozik a főnökkel?
Hát nem féltem. Ugye ezek a találkozások azért alapvetően hogy is mondjam, az udvariassági köszönési formulák kívül arra szorítkoznak tisztán, hogy nagyjából bejelöljük a térképen, hogy honnét jövünk, és mit is keresünk Rómában, még ez esetleg szóval. Tehát azok a fajta beszélgetések, amikben akár gondolatokat lehetne cserélni, kérdéseket lehetne költeni a Szentatyának, erre nincsen lehetőség. Talán egy fiatalabb Szent Atyánál, meg II. János Pálnak a pápaságának a korábbi szakaszában erre volt lehetőség, ez érthető módon idős Szent Atyánál ez egy ilyen nehezebben megvalósítható műfaj. De ezek mindig nagy ünnepek voltak. Egyébként önmagában volt azért, hogy a kereszténység központjában, Rómában, a katolicizmusnak a fellegvárában, ahol a vértanú véráztatta a Róma városának a földjét, szóval, hogy ott élni, akkor a buszon kinézek, és ott a Kolosszeum mellett húzz el az autóbusz. Szóval, hogy ezek olyan nagy
és nem turista busz.
És nem turista busz, hanem csak a 87-es busz. Tehát, hogy ezek óriási élmények voltak, de mégis azt mondanám, hogy az igazán nagy élmények azok a személyekhez kötődtek, tehát hogy akikkel ott megismerkedhettem az egyetemen, volt egy nagy élményem az, hogy rájöttem, hogy mit jelent ez a szó, hogy katolikus, tehát hogy egyetemes, hogy minden honnit valók, tehát hogy minden földrész, minden országban szinte képviselve volt, nagyon sok vallás is képviselve volt az egyetemen, azzal együtt, hogy pápai egyetemet tanultam, a jezsuiták egyetemén, nem csak katolikusok voltak ott, muzulmánusítók is, más valláshoz tartozók is, más keresztény felekezetből is jöttek. És azt tetszett mindig, hogy egy-egy ilyen szemináriumi előadáson, amikor hát interaktív volt az előadás, akkor lehetőség nyílt arra, hogy belássak még egy afrikainak a szívébe, gondolkodás mondjába, megismerem egy dél-amerikainak az érvelését. Tehát például lássam azt, hogy egy dél-amerikai kontinensen sokkal inkább az érzelmeinkkel, tapasztalataikkal győzik meg az ember a hitükről, meg az elkötelezettségükről, mint mi európaiak, azért mi jóval többet használjuk az eszünket, és akár érvelésekben is sokkal többször vagyunk racionálisak, olyanok, mint a dél-amerikaiak. Szóval ez volt egy nagy élmény, hogy egy-egy kérdést sokkal színesebben láttam. Egyetemesnek láttam, katolikusnak láttam, szóval ezen a szó szerint értelmében. Ez volt egy nagy élmény, hogy nagyon sok életre szóló barátságot kötődtek ott Rómában, németekkel, mert németről felettem volna egyébként, ez egy különleges sztori. Nekem, hát kőszegem is észtem, hogy nem németül, de hát nem annyira tudtam. És ott Rómában kényszerültem rá, hogy németet tanuljak, és emiatt jártam német szerzetesekhez, meg német kollégiumba, tanulás szempontjából is, meg nyarai mennyi szép német országai Ausztriába töltöttem, és így hát meg tudtam ismerni egy másik gondolkodásmódot, meg picit az idegen, de való, minden tisztelt a németeknek, de és mondjam azért, ha lehet száraz Észt-Európiát űzni, akkor ők erre képesek. Tehát mindig tetszett az, amikor például egy nagy jezsuita teológus, mondjuk Kárál nevet említve, amikor a Kárál nevnek láttam a német eredetiben a könyvét, és akkor mellé tettem az angol, majdnem fel akkora volt, praktikusabb nyelv és egyszerű szókészlettel rendelkezik, és ezeket a kérdéses mondatokat sokkal észszerűbben érhetőben a fogalmazok.
Róma több szempontból is érdekes és fontos volt neked egyébként az egyetem, aztán amikor korábban beszélgettünk, akkor mondtad, hogy szeretném az eddig legalább két dolgot említeni, valami meghatározó voltak a nyarak is például, mivel töltötted az idődet, amikor éppen nem tanulni kellett.
Megismerhettem az olasz egyházak az életét, és ez egy roppant fontos. Szerintem egyik legnagyobb hozománya a római tanulmányoknak az, hogy picit szereztem egyfajta rálátást az olasz egyházra. Ez azért különleges, bár ugyanazon a kontinensen van, de sokkal vallásosabb népről van szó. Igyekeztem a vizsgaidőszak utáni szünetet, akkor a nagy ünnepek, húsvét és karácsony előtti időszakokat is, illetve a nyárban is egy-egy hónapot mindig egy olasz plébánián tölteni. Két kedvenc helyen volt, az egyik Szicília, olyan voltam, mint a visszaeső, oda többször visszamentem. Ugyanígy volt ez Padovában is, illetve még egy északi részen voltam a Gardatok partján, Bardolino városában. És így az észak és a dél olasz egyház élményére, meg egyáltalán a társadalmi szituációra is ráláthattam, és azt láttam, hogy tehát láttam az olasz egyháznak az örömeit, a nehézségeit, küzdelmeit. És mondjam, hogyha egy gondolatban kéne kifejeznem, hogy mi az, ami különleges, az, hogy óriási tehetség van az olaszoknak, hogy adtak egy dolgoz volt az egyháznak, aki Nyíri Szent Fülöpöt, tehát aki értett a gyerekekhez és a fiatalokhoz, és ezen intézményesen működik náluk. Tehát, tehát nem úgy ilyen szervezett programszerűen, meg nem ilyen nyugvenyelősen, hanem ennek van egy felhajtó ereje, tehát hogy lendül vele az egész olasz társadalom. Mellesleg jegyzem meg, hogy a 80-as, 90-es éveknek a nagy olasz válogatottjaiban, akik játszottak a fociban, azok mind oratóriumi foci csapatokban, kis minisztrácsként fociztak, de 100%-ban. Tehát, hogy egy ilyen kis minisztráns foci csapatból jöttek ezek a 80-as, 90-as éveknek a nagy olasz válogatottjai, akikkel, és nem is szégyenkezett, amit Olaszország, mert elég jól tudták a bőr. Tehát, hogy egyszerre van az olasz egyháznak egyfajta tehetsége, pont a szentjei kapcsán is, meg egy történelme is, hogy a fiatalokat jól meg tudják fogni. Konkrétan, ami azt gondolom, hogy nálam még nagyon hiányzik, hogy vannak normális keresztény szórakozó helyek, amik nem drogelosztóként, meg alkoholkibérőként működnek, hanem ahova egy szülő nyugodtan elengedheti a gyerekét, és úgy kapja vissza, sőt, sokkal gazdagabban, meg értékben, meg élményben feltöltődöttem, mint sem odattól aggódnak, hogy valami történik velem. A plébániák mellett vannak ilyen oratóriumi házak, ahol színházterek van, előadások vannak, nyáron minden este valami mozifilmet, igényes mozifilmet vetítenek, működik mellett egy játszóház, ahol biliárdból, szóval mindenféle normális játék, ami közösségi játékra alkalmas, megtalálható, és ott töltik a fiatalok az estőket, akár este 11-ig, és tudják, hogy a szülők, hogy jó helyen vannak, és nem lesz semmi baj. Na, tehát ez valahogy nálam még azért hiányzik. Ez a teljesen jó működik, és nem azért, mert a partvezényi, ezek igazából néha oda keverik az atya egy esti programja után, de amúgy, tehát ezeket nem szerzetesek, mert nem fogok irányítják, hanem rendes, lajos irányi híve. Na, tehát például ez egy óriási élmény volt ezt látni. Csak egy gondolat még Szicíliában, mert hogy azt azért nem hagynám ki, hogy hát ott meg, hogy az érzelem milyen fontos a vallásosságban, meg azt tanultam meg, hogy, hogy én még meglett férfi embereken, de nem azért, mert nem voltak normálisak, pontosan azért nagyon is normálisak voltak, még nagy héten a keresztutat, az egész város végig járt, az teljesen evidens volt, tehát hogy délután 3 órakor, meg ugye nagy pénteken nem dolgozik az olasz ember, ott volt az egész város, ez 7000 ember végig jár a keresztutat, a fúvózzenekarral, a tűzoltóktól a karabinyérik, mindenki szépen kiöltözve, maskarában ott volt, a beöltözve, kórhő ruhába, apostolok és az asszonyok, akik kísérik Jézust a keresztúton. És akkor vették le Jézust a keresztről, persze egy kicsit gicses, tehát azért azt azért hozzátettem, hogy igényesebben nem olyan ajánlom, hogy a műanyag Jézus lecsaparják a keresztről, és egy üvegkopócsokat teszünk, amit ha leír a testre, kigyulladnak a lámpákkal. Na de közben a gyárszívülót játsza a kúrzenekar, és hangosan zokognak az emberek, de férfiak is. És nem azért, mert hogy ott eljátszák ezt, meg nem azért, mert nem nekem játszották, hogy na, most lássam valami szépet a magyar atya, hogy ők nekem egy színpadi jelentet előadtak, hanem ez egy teljesen része a vallásoknak, vagy a része a hitünk gyakorlásának.
És aztán Kanadába is eljutottál nyilvánvalóan, hogy egyszer?
Kétszer.
De ott is visszaesés volt. Az is Amerika, de mégsem Amerika. Valamiért meghatározó volt Rómából elmenni nyaralni Kanadába. Ez miért fontos? Miért volt akkor fontos? Miért nem mondjuk Olaszország többi területében próbálkoztál ismerkedni? Ez érdekes volt múltkor is, amikor beszélgettünk, akkor nem kérdeztem rá, de most érdekel. Miért akkor elmenni?
Igazából és véletlenül jutottam, bár nyilván nem úgy vittek, de kaptam egy meghívást egy lelki gyakorlatra, és a kaland az úgy kezdődött, hogy kimentem, megtartottam a lelki gyakorlatot, és megörültek nekem az ott élő magyarok, és még egyszer visszahívtak, illetve egy az egyetemhez kötődő személy, ő Vancouverben lakik, ő szintén még elmondott az ő városokba és a magyar. De nem is azért mentem, igazából nem magyarokat mentem megvagyni, hanem azért volt nagy élmény, mert igazából egy új lelkipásztori szituációt és közeget és környezetet ismerhettem meg. Például soha nem gondoltam azt, hogy hát Kanadában, ahol annyira figyelnek arra, hogy a fiatalok hogyan éljenek, hogyan nevelődjenek 21 éves korig, alkohol tilalommal, cigarettás doboz nem lehet látni az üzletekben, mert le van takarva, tehát hogy ingerenciálisan legyen az embernek. Tehát, hogyha valaki kér dohány, akkor kifejezetten kinyitanak egy kulcsal zárt szekrényt, ami nem üveg, hanem valami fémből vagy fából készül. Tehát, hogy reklámok azok meg teljesen tilosak. És hogy egy ilyen országban például hát én most mondjam, a modern keresztényüldözésnek egy új formáját, az administratív és a, és mondjam, hát ilyen önkormányzati szinten működő keresztény üldözést láttam. A keresztény jelzőt azt levetik a iskolákról, meg nem engedik használni, hogy nem befolyásolják azokat, akik nem ugyanezt a meggyőződésen vannak. Évente, ez egy döbbenetes szám, ezzel majdnem, hogy vezető a statisztikát, a világviszonylag Kanada, 40 ezer abortuszt végeznek, hát a Kanada lakosságához képest ez egy elég komoly szám, tehát és mondjam, életvágnak a önmaga gyilkolásában, vagy a népírtásokban, és hogy is mondjam, tehát az volt döbbenetes, hogy egy ilyen ország, ami egyszerre próbálja védeni a fiatalokat, hogy egy ilyen beteges gondolattal is küzd, vagy kiindulik azzal, hogy hát, hogy ne torzítsuk a fiatalokat, hadd nőjenek föl, és akkor majd hadd válasszák maguknak öntudatosan a keresztényitet. Valószínűleg ez a szellemi gyökere. Én mindenre mindig azt szoktam mondani, hogy ez olyan, mint amikor egy édesanyja csak bügyög a gyerekével 18 éves koráig, hogy ne befolyásolja már, hogy milyen anyanyelvet válaszol a gyerek magának 18 évesnek. Vagy 18 éves koráig nem szoktatja rá az anyuka a gyermekét a WC-re, hanem bilin tartja, mert hogy ne befolyásoljuk őt a szabadságában. Tehát azért vannak az életnek a területek, nem a szabadság sérül, hanem egyszerűen a gyereknek a jót akarok, akkor azokat az értékeket, amiről én meg vagyok győződve, hogy én ezt látom. Na, ez volt egy érdekes élmény, és hogy erre így döbbentem rá.
De erről azt hiszem, tényleg egy külön estét lehet, amivel eltölteni, de mindenképpen szeretnék beszélni azért az itthoni feladataitól is. Evidens volt egyébként, hogy Rómából visszatér, annyi helyen jártál, hogy kötelező volt, hogy amit fölfekjén valahogy.
Hát még egyszer mondom, ennek a papi hivatásra koordináltájára.
Hát ezt is koordináltál.
Igen, ez más.
Itt volt rá szükség.
Így van, tehát hogy új igények jelentkeztek, nevezetesen az igényt a egyetemnek a rektoros otthoni rektor, a Faragó Sándor rektor úr mutatta be püspök úr, hogy az egyetem, ahol rendelkezik intézményekkel, azokban a városokban már mindenhol működő katolikus lelkészség volt, és hát ez volt a kérdése, hogy mi vagy ennek a régiónak 86%-ban katolikus a népessége, ezért, hogy hát legyen képviselve a keresztény kultúra egy katolikus lelkész által, nyilván nyitottan az ökumenikus területekre és párbeszédre, meg mindazzal, ami józan észre nem rendelkezik. És így érkezett ez az igény, tehát nem a püspökből jelentkezett, nem én jelentkeztem, hanem, hogy is mondjam, a rektor úr mutatta ezt a rejtelnek ezt az igényét, hogy ez az egyetlen hely volt, már csak Szombathelyen, amit nem volt lelkészség, és hogy akkor itt is induljon el, és nyíljon meg. És ez a feladat igazából újdonság volt nekem, és a püspök úr a doktori védésemre utazott ki Rómába. Erre tudom, hogy ilyen izgalmasan rendben tűnökkel hallgatja a védés, nem kívánom senkinek. Rómában egyébként más a doktori védés, mert ott az az ünnepélyes, és nem a diplomáltatása, hanem az egy nyilvános procedúra, és azon hát 30-40 ember vett részt. Ha valaki már vizsgálott ilyen tömeg előtt, és hát idegen nyelven, akkor ezt meg tudja erősíteni, hogy ez egy izgalmas élmény. Na és a püspök úr hát hagyott egy kis idő utána, hogy kicsit kipihenjem a vizsga után magamat, ezt meg is tettem az osztéri tengerparton, és akkor utána egy nappal később, hogy akkor hát idéztem a Nobel-díjas Vilinszkit neki, hogy a jövőről nem sokat tudok, de a végítéletet magam előtt láttam, és hát akkor mondta, hogy a jövőt akkor feltárja, és akkor megvolt a nagy kinyilatkoztatás, hogy hát ő azt szeretné, hogy a rektor úr benyújtott igény alapján, hogy én
azért ezt nem ez a klasszikus papi hivatás, mert olyan értelemben, hogy nem a klasszikus papi rutin az, amit neked itt feladatul el kell végezni, tehát tanítasz, nem feltétlenül kell kereszteléssel, vagy nem tudom, temetéssel foglalkozni. Menjünk sorba, mik a célok? Az első, van egy tantárgy, amit tanít. tanítasz, kereszténység a kultúrák válságában, ez a címe. A válságban, az egyház is válságban, mert hogy azért azt látjuk, hogy sajnos a média főleg olyan dolgokat emel ki az egyházból, azt hiszem, ami nem feltétlenül mindig a pozitív, hogy a legfőzőbben küzdeni.
Most egyszer sok választ fogok adni, hogyha valamit emlékeztes, vagy ha valamit kihagyunk benne. Először is, hogy nem klasszikus lelkipásztor vagyok, ez így van. De mégis azért szeretnék magyarázkodni, meg szeretnék azt mondani, egy bizonyos szempontból az vagyok. Egyébként a templomnak és a színháznak, a papnak és a színésznek a világban az kísértetésen sok mindennek hasonlít egymásra, meg vannak színpadi kellékek, van kórus kosztüm is, meg vannak betanult szövegek és fényeffektusok, meg nézőtér, meg színpad, ahogy mondom. De hogy is mondjam, van egy pont, amikor elvált a kettő egymástól, és ez roppant módon ez kimutatható, vagy kézzel fogható, és ezt szeretném mondani, ilyen értelemben abszolút klasszikus pap vagyok. Tehát, hogy a szentmisében nem arról van szó, hogy én ott egy idézetet mondok, tehát ott egy pap gyakorlatilag Jézusnak az áldozatát hozza a jelenbe is, hogy én ott kölcsön adom a szavaimat az Istennek is, amikor azt mondom, a kenyér, hogy ez az én testem, a bor, hogy ez az én vérem, hogy nem idézek, meg nem valamit eljátszok, hanem egy életcsele van, tehát, hogy Jézus szavai mondják bennem azt, amit ő az utolsóban során mondott. Ilyen értelemben klasszikus pap maradtam, és vagyok, mert hogy ezt minden nap végzem ezeket a szentmiséket a Székesegyházban. Ami a feladatunk különlegesség, az valóban nem az, tehát nem ilyen plébános vagyok, ahol így rutinszerűen adnának a feladatok. Ez kellően zavar is, mert ez azt jelenti, hogy soha nem tudok megpihenni, meg megnyugodni, mert állandóan azt láttam, hogy hát nincs mihez nyúlni, nem lehet azt mondani, na az előző egyetemi lelkész így csinált, akkor is így csinálom, vagy na így biztos nem csinálom. Tehát, hogy nincsen viszonyítási pont. Ez persze, azt is lehetne mondani, ez egy részről jó, mert akkor bármit csinálhatok, de ez azért zavarba ejtő is. Tehát, hogy ez egy elég új műfaj, úgyhogy keresem a szót, keresem a hangot, de hogy a másiknak klasszikus Zohárt idézem, ebben a dalban van négy akkord, ebben a dalban van egy gitár, és egy kicsit benne vagyok én. Tehát, hogy szóval ezt úgy csinálom, hogy benne vagyok, és a fő hangsúlyt a személyes találkozásokra helyezem. Említetted a kurzust, amit indítottam a kereszténység a kultúrák válságában. Ez egy érdekes műfaj egyébként a magyar felsőoktatásban, mert hogy ez egyetemnek egy reklám, majd elmondom volna a Barányi professzor úrnak, hogy reklámozza az egyetemet. Kevés egyetem van az országban, ahol keresztény világnézeti kurzus működik és startolhat. Itt hála Isten ez megtörténhetett. Azért ezt a címet adtam az előadásoknak, mert hát azt gondolom, hogy aki ma az értelmiségi réteghez akar tartozni, mert hogy hát egyetemet akar végezni, hát annak egy minimális szinten azért kell, hogy legyen ismert arról, hogy mi is a kereszténység. Tehát nem csak a történet vonatkozásában, hanem arról is, hogy a kereszténységnek van ma is válasz, mondjuk egy gazdasági válságra, egy morális válságra. Van párbeszéd a kereszténységnek a tudományokkal, a kultúrával, meg az élet minden területével. És egy csomó információval jönnek ide a hallgatók, tehát előzetesen szereznek élményeket a kereszténységből, a házakból, és ezeket az élményeket, amiket ismereteket összeszedtek a kereszténységről, ezeket szeretném harmonizálni, vagy éppen szembesíteni a kereszténységnek az önmagáról kialakított tanításával, meg véleményével. A válság az a kultúrákra vonatkozik igazából, de ha nagyon pontos akarnék lenni, csak egy cikkbe ugyanefék bele, akkor igazából a válságba jutott ember miképpen találja meg magát a kereszténység segítségével, ezt szartatnám, csak ez már ilyen túl nagyon magyarázott. Tehát valójában nem az egyházban válságban, hanem az ember, a keresztény ember a válságban is. Az előadások igazából olyan címeket választottam, ami kellően provokatív, a figyelem felkeltő, mert ez a kötelesése lenne, hogy valaki egyáltalán bejelölje, de körülbelül mondom, 31 hallgató van, ami egy elég szép szám. És nagyon jó elő, nem az előadások időt. Pontosítok, hogy nagyon jó az előadó, hanem úgy értem, hogy ez a legutóbbi előadás, amit ezt hallgatom el, azért örülök, hogy most ezt nem hallja egyik hallgató sincs itt, ilyen szempontból nagyon örülök, hogy ezt hogy nem tudják meg. Hogy Isten képekről volt szó, egy német jezsuitának a tanulmányát igyekeztem ismertetni a hallgatókkal egyik előadás keretében. Karl Friedensdorfnak az Isten képek című, hogy egyébként megjelent magyarul is, ajánlom a figyelmükbe. Hát arról ír, hogy az Isten képek miképpen alakulnak, formálódnak, torzulhatnak az ember életében, meg hogy mik vannak hatással egy Isten képnek a kialakulására. Hogyan lehet egy Isten képet egészségesnek megőrizni. És akkor hát vittem be, hogy egy kicsit interaktívvá tegyem az előadást, de csak ilyen frontális ütközést legyen. Arra gondoltam, hogy viszek a hallgatóknak egy A4-es lapon, mert kb. 100 különböző Isten név volt felsorolva. Tehát Isten, aki irgalmas, Isten, aki megbocsátó, Isten, aki büntet, Isten, aki könyveli a mi hibánkat, Isten, aki számunk él, Isten a csendőr, Isten a táncoló, a vidám, a nevető Isten. Szóval ilyen millió név fölkocsorolva, és azt kértem a hallgatóktól, hogy legalább 3-at húzzanak alá, ami így szimpatikusabb nekik. Akkor még nem mondtam el, hogy nagyobb feladat is vár rá, mert akkor hát ha sok volt a volna őket, azt kérdeztem tőlük, hogy hát a 3 közül, ami leginkább kifejezi az ő Isten képüket, arra mondjanak valamit, hogy ez ő, miért így határozzák az Isten, mondjuk a nevető Isten, vagy nem tudom, a Isten, aki ajándékoz. És hát mint a 35 hallgató nem volt ott, csak 25, de akik tanítanak egyetemen tudják, hogy ez egy elég szép szám, meg is köszöntem a hozzámat este. És a hallgatók egytől egyig elmondták, hogy ez miért azt az Isten meghatározás, Isten nevet választották. És hát hadd mondjam, nem sablonos válaszokat adtam, tehát nem olyan, hogy most akkor így alájátszanak az előadásnak, hogy akkor egyébként én ezt akarom hallani. Szóval volt, aki küzd az Istenével, és ezt nem is Balázs tudta, el is beszélt erről nagyon szintén, és hát ő is nagyon karcos és mezítelen szavakkal, de ettől volt nagyon hiteles, meg ugyanakkor sok szép Isten képet is láttam a hallgatókban felmerülni. Tehát nekem úgy óriási élmény volt a tegnapi előadás.
Ez alapban a szituáció, azt hiszem, hogy össze tudjuk kötni azzal, hogy nem csak előadást tartasz, hanem várod is a fiatalokat, akik talán nehezen megszólíthatók, talán az egyetemisták, nem ez az elsődleges, az egyetemi évei alatt más fontos dolgaik vannak idézőjelben, és megfelelődik a tanulás. Amit kérdezni akarok, a tégozló fiúra szeretnék visszatérni, a tégozló fiú hazatérése. Te értél haza, vagy te várod ezeket a tégozló fiúkat? Tehát megtalálnak-e azok, vagy mivel ők már valamikor eltévedtek, ezért le is pöckölik magukról, mondjuk az ilyen típusú meghívót, vagy az ilyen típusú előadás sorozatot. Tehát őket, azokat hogy lehet megszólítani, akiket igazán kell? És nem gonoszkodni akarok.
Értem.
Még van egy kis türelmet talán.
Hát úgy is mondjam, most jön az átszpoétikán, úgyhogy ezt még hagyom, hogyha bele a Rembrandt kép szóba került, hogy most a meghívón is láthatták, meg hát nem tudom, nekem ez a kedvenc képem, és ezt a képet én egy olvasmány élmény alapján ismertem meg. Harry Newman-nek a Tékozó fiú hazatérése című könyvét elolvasva. Ajánlom figyelni, ha valaki izgalmas olvasmányt akar olvasni, akkor ezt ne adja ki. Egyik, szerintem a 20. század egyik legnagyobb írása. Örülök, hogy magyar nyelven is már felfedezett írás, és nagyon jó fordítása is egyébként, tehát zseniális olvasmány élményt ad. A képnek egy mély lélektani és egy bibliai elemzését nyújtja ez a lelki író. Annyit mondanék csak, hogy értsük ezt az egészet, hogy miért is fontos nekem ez a egy első századi példázat, amit Jézus elmond az első században, egy 17. századi és egy 20. századi lelki írónak a felismerése, és hogy valami egészen óriási zsenialitás, ami összeköti ez a kép a bibliai történetet, a tékozló fiú, aki hazatér az atyai házba, akit az atya örömmel, irgalommal fogad, az idősebbik testvérben irigykedve tekint rá, és van egy lelkiíró, aki pedig ennek egy óriási lelki tartalmát és mélységét tárja föl ebben a könyvében. Na most, ezt azért választottam, hát a lelkiségnek a képének, illetve a atyaháza egy kicsit a lelkiség, vagy hát a tékozó fiúk és lányok az a térenek benne együtt, ahol, és mondjam, meghallgatást kaphatnak, ahol kimutatják az örömeiket, az útnak a nehézségét, a tékozásnak a kalandjait. Tehát, hogy kicsit ez volt a lelkiségnek a funkciója, hogy hát hazavárjunk oda mindenkit, akinek 5 perc van, aki egyébben jön, aki örömmel jön, bánattal jön, aki élménnyel jön, aki fájdalommal jön, aki egy küzdő istennel jön, meg aki egy barátkozó isten képet hordoz. Szóval, és hála Isten azt látom, hogy van imény, tehát hogy kép alatt szoktam egyébként beszélgetni az emberekkel, ez egy fontos dolog. És én örülök, hogy az első hónapnak az élménye arról győz meg, hogy van imény erre, meg vannak pillanatok, amikor egymásnak adják a kilincset, hogy akkor egyszerűen azt látom, hogy az idő az nagyúl, és mondjam, néha muszáj egyik beszélgetésből aztán egy másikba lépni el, tehát hogy ők megvárnak, tehát hogy van ilyen élményem is. És alapvetően ez volna az egész lelkészségnek a küldetése, hogy ilyen atyai házként fogadja és ez nem azt jelenti, hogy én vagyok a szent irgalmas atya, aki aztán a bűnösséget ott fogadja, hanem igazából én ebben a könyvben, amit az előbb mondtam, ebben ismertem föl, hogy szóval mindannyiunk van meg bennem, és ugyanúgy ott van a tékozó fiú, aki eltékozolja az értékeit, az örökségét. Ott van az idősebbik fiú, aki egy ilyen hazatérést, egy megtérést, egy hazatalálást nem tud értékelni, aki rossz szívvel teszi a dolgát, de nem jó hírekkel. És meg atya is vagyunk az irgalmas atya, aki ezt az egész otthont idézőben működteti. Tehát, hogy éppen egy szituációban dől el, hogy melyik vagyunk a három közül. No, a kép tehát eléggé meghatározott, már nagy vágyakat kiderült, hogy szeretek utazni. Egyszer Szentpétervárra elmenjen, mert Nagy Katalin 1766-ban megvásárolta annak az Ermitázsnak, a Szentpétervári Ermitázsnak a része, műkincse, és hát egy óriási élmény lenne egyszer ezt eredetében látni, nem látta.
Beszélgetésünk vége felé érkeztünk, és én szeretném azért azt a lehetőséget megadni, hogy Olbert atyától kérdezzenek azok is, akik megtiszteltek minket. Én egy idézettel szeretném a mi beszélgetésünket egy picit zárni, akkor készültem rá, kutakodtam a közös emlékeinkben, és a kezembe került ez a kis emléklap szent kép, amit Papa Szentel és az első szentmisér emlékére adtál nekem, amit a következő idézet áll. Te azonban tarts ki abban, amit tanultál, és amiről meggyőződtél, hiszen tudod, kitől tanultad. Azóta eltelt már ez egy kis idő, amikor ezt a képzetet választottad.
10 év.
Hogy értékeled ezt a gondolatot? Egyetlen, mint a tanárod, vagy ahol az előbb már fogalmaztál is több helyen is a gazdát?
A bevetést azzal a gondolattal kezdtem meg 2001-ben, hogy gyönyörű latin nyelv így fogalmazza, sol deo placere voluit, egyedül Istennek akarod tetszeni. Egyébként ezt mindenkinek ajánlom ilyen életprogramként, mert elég sok felesleges konfliktustól, meg megfelelési kényszertől meg tudnánk óvni magunkat, mert megspórol egy csomó energiát, amivel másoknak, akár családban, főnöknek akkor megfelelni. Mellesleg jegyzem meg, hogy aki megfelel Istennek, én nagyon hiszem azt, hogy az akkor meg fog felelni a párjának is, vagy meg fog felelni a főnökének is, illetve nagyon eltorzult embernek ez, akinél ez nem lenne harmóniában a kettő. Tehát azt gondolom, hogy elégedetlenség érzés mindenképp van bennem, mert nem is megfúrtanás, ez nyilván arra részre vonatkozik, amikor hát tékozó fiú voltam, tehát, hogy, vagy vagyok. Tehát, hogy amikor mindazt a kincset, amit egy papi életeben kihatásra hordozhat, akkor hát amikor erre az ember megfeledkezik, vagy nem ennek a tudatában él, hogy cselekszik. De ott van bennem az a nagy hálatás, meg az öröm, hogy mégis csak hát a külség az nem az én érdekem. keresztül, tehát hogy is megtartott ebben, hogy alapvetően azt gondolom, hogy hát nem gondolom, hogy ilyen megelégedett, nem is tudom, hogy erre nehéz válaszolni, hogy azért van, hogy nyilván nyomás lenne. Tehát, hogy megelégedett, azt így nem mondanám, de azt gondolom, hogy olyan extra elvárásokat nem támaszt csak a média habitusoknak, meg a képességeinknek megfelel. Egyébként néha azt gondolom, hogy extra elvárásokat is támaszt, mert ennek a terén szoktam vele küzdeni. Tehát a
Roma az, tudod, hogy kitől tanultad?
Igen, Roma az kifejezetten ilyen volt, hogy én ott sok imádat mondogattam az Istennek, hogy úgy rászettél, meg hát olyan, hogy ez már, hogy is mondja, ez egy kicsit sok, és akkor így rájöttem, hogy jó Isten alkalmakat teremtett arra, hogy ne csak a saját előnyben bízzak, meg képességem van, hanem így rávezetett arra, hogy, hát az ő segítsége meg elérnék igazából semmi vagyok, tehát hogy ezt átéltem néhányszor. Igen, tudom, kitöltöm, ezt a mondatot egyébként azért választottam, mert hát ilyen a bevetés előtt 6 évig készülgettünk, egyetemi évek alatt a papnevelő intézetben, a kertetőben, és ez a 6 év egy ilyen csendes készület, viszonylag befelé építkezünk, sok stúdiummal, nem csak értelmiségi vagy szellemi képző tárgyak vannak itt, hanem a lelkünket is formáló stúdiumok is vannak, meg lelki gyakorlatok, amik roppant izgalmasak. Nyilván mindennapi szentmiség, mert komoly Isten kapcsolat, személyes Isten élmény, egyébként elég kubánó voltam a papság. És hát hogy is mondjam, ezt a mondatot azért választottam, mert egy állandóan figyelmeztet, hogy mindaz, amit tanultam, meg mindaz, amit tanulni akarok, mert ugye jó pap volt itt tanul, és a sírkövén is ezen tanulmányát befejezte, hogy maga ez a tanulás, ez csak úgy kap értelmet, hogyha nem csak Istenről tanulok, nem csak Istenről beszélek, hanem Istennel beszélek. Tehát úgy van értelme, hogyha az íróasztal mellett ott van egy térdeplő, úgy van értelme, hogyha a teológia ugye azt jelenti, hogy Istenről szól, beszél, hogyha az nem csak Istenről, hanem Istennel is többféle beszél. Tehát igazából egy olyan módon, amit hűtőszekrényre írtam volna szívesen, mert azt, hogy minden nap látja az ember, vagy nem tudom, olyan pontjára a lakásnak, amiben mindig szembesülő, vagy az autó visszapillantó tükrére, amit azért ránézni az ember, hogyha nem tudom, hol esetet okoznék, hogy ezzel a gondolattal azért elég sokszor szembesítem magamat.
Nagyon sok olyan téma merült fel, amiről azt hiszem, hogy külön estét is érdemes lenne tartani. Még mielőtt a következő fontos előadásodat azért ajánlanák, én arra kérek mindenkit, hogyha fölmerült valami kérdés, és szeretné, hogyha most választ kapnának, akkor tegye fel, és biztos vagyok benne, Robert, hogyha szívesen válaszol még, hogyha van egy kis kérdők.
Ez ma, mind a ketten ragaszkodtuk, hogy legyen ez, de én hogy is mondjam, én talán még fokkal még jobban ragaszkodtam, mert hogy lehet, hogy csomó dolgot megkérdezett Feri, ami bennünk is esetleg ott lehetne. De én azt szeretném mondani, hogy itt most nem csak a személyemről kérdezzenek, mert hogy ez egy dolog, hogy én vagyok itt, de hogy is mondjam, itt azért hát azt mondanám, ez olyan, mivel egy kollégista voltam így évig, hogy mindenki ismeri ezt az élményt, amikor buszon vagy vonaton utazunk, hogy télen bevárásodik az ablak, és hogy hát szoktuk néha lehelni, és hogy kicsit letisztítsuk, hogy átlátszó legyen, mégis lássuk, hogy merre járunk a táj, kicsit kirajzolódjon. Szóval picit így van a pap is, hogy a szentelés az egy ilyen nagy lehelés, amikor így, azért történik a pap szentelés, hogy átlátszóvá legyünk. Tehát, hogy igazából én most nem a portékánat állom, amit meg magamat népszerűsítem, hogy reklámozom, hanem a külön meg gazdának. Tehát, hogy ezen a csatosság is lehet kérdezni, csak azt akarom. Vagy pedig túl jó voltak a kérdések, és mindent megkérdeztél meg. Igen.
Miért épp a dogmatika? Ez egy olyan rigorós dolognak tűnik, és hogy volt a doktori téma?
A dogmatika nagyon idegen, igen. Egyébként aki nem tanul teológiát, akkor egy első gondolatra ilyen eszébe, hogy dogmatika, merev, szabályokhoz való ragaszkodás, hogy azt mondjuk dogmatikusnak, aki, hogy is mondjam,
gondolkodik, de hát mindenki tudja, ez egy túl haladott gondolkodás, és mögötte összesúgnak, meg nevetnek, hogy egyébként szegény valami, egyébként túl nem dúlt ezen már a világ. De, hogy is mondjam, engem a dogmatika nem ezért fog, mert nyilván ez nem egy szimpatikus meghatározás, hanem a katolikus teológiában vannak olyan pontok, meg paraméterek, amik hát nem változnak, meg hát nem a korizlésnek a függvénye, meg nem egy tudományos folyóiratnak a legújabb felfedezéseihez méri magát, hogy ilyen értelemben akár a Biblia, meg az egyháznak a hagyománya és a hagyományos teológiája, hanem vannak ilyen szilárd rögzített tanítások, amiket nyilván próbálunk modern nyelven megfogalmazni, tehát hogy ne a, nem tudom, a harmadik század egyházi szakzsargonnal érveljünk, a 20. századnak kicsit kevés nevetem, meg hát azt hiszem kis nevetnének miatta. Tehát, hogy ilyen szempontból roppant életszer a dogmatika, csak ebben már sokan nem gondolunk bele, hogy gyakorlatilag azért izgalmas tantár, mert hogy egy 2000 éves tanítást állandóan próbálunk aktualizálni egy korszaknak a nyelvén, és egy természettudományos világkép, egy mindig újuló és mindig letisztuló természettudományos világképnek a párbeszédéhez kötni, úgyhogy nagyjából egy nyelvet is beszéljünk. Persze azt tudni kell, hogy más a célja, meg más a természettudománynak, mint a teológiának, de ezzel együtt, tehát ez fontos, ez a párbeszéd, és ilyen szempontból állandóan update-eli magát a teológiával, frissíti magát állandóan a szókészletét, meg az érvelési módját is. Tehát ilyen szempontból egyáltalán nem lehet azt mondani, hogy maradni meg, hogy merev. A dogmatikát azért választ, igazából a dogmatika választott engem, nem én a dogmatikát, mert nagyon jó volt a tanárom. A budapesti Pázmány Egyetemen tanultam, és Fila Béla tanított engem, az egy zseniális tanár volt, aki, ha valaki ismeri, tehát szerintem 20. század egyik legnagyobb teológusa, nagyon elfogult vagyok, és nyilván túlzó kifejezéseket is használ, de szándékosan, aki olyan teológus volt, hogy nála nem volt kérdés, hogy szokott-e imádkozni, mert úgy adott elő a legnagyobb tudományosság mellett, hogy végig átrajogta minden szavát azt, hogy egy imádkozó pap közben, tehát hogy állandóan mindig nyakkendőt visel, tehát nem mindig derült ki róla, hogy pap, aki nem ismerte, de is mondjam, a nevarut a ruha teszi az ember, tehát hogy átsütött rajta, hogy neki az Isten egy barátja, és az egész teológiát ebben a Istennel meg egy kapcsolatába bele tudta vonni. Na tehát nála csodáltam meg ezt, hogy működik a teológiai imádsággal együtt, és hogy nem csak egy ilyen, és mondjam, egy száraz ötletelés. És a dogmatikán belül pedig a legélhetőbb részét választottam a dogmatikának, a szentség van, mert ugye ez kötődik a keresztény szentségekhez, és a doktori dolgozat témára kérdezett rá, ez még izgalmasabb, mert hogy a görög pogány misztérium vallásoknak a beavatási szertartásait igyekeztem összehasonlítani a keresztény beavatásnak a szentségeivel, és azon a közös elemeit próbáltam kimutatni, mint ősi szimbólumok, amiket minden kultúra ugyanarra a funkcióra használ, ami nem egy kurisztést, meg egy kultúrának a döntése, hanem korban és mondjam, földrajzi szempontból is gyakorlatilag egy, az emberiségnek a szimbólumrendszere, ilyen például a víz vagy a tűz, amit ezekben a pogány misztérium vallásokban, meg kereszténységben is alkalmazunk a beavatás szertartásaiban. Elég formagondó téma, mellesleg egyszernek, hogyha a 20. század elején születtem volna, lehet, hogy indexre kerültem volna ezzel a témával, de katolikus Bence és teológus alapján műveltem, mint ezt. Egyébként volt problémát tanítóhivatalban, de aztán megbékültem is. Megnyugtató dialógus alakult ki a tanítóhivatal és köztem. Egy német Bence és Udo Kázár volt egyébként a szellemi ihletője, amit a dolgozom.
Köszönjük szépen, köszönjük szépen.
Igen.
Elegendően tartja egy teológiai tanulmány után a római 2 évet? Mennyire lett ideális?
Nem volt elegendő, ugye Rómából a 2, bocsánat, 3 évig voltam, 3 év is kevés. Bár azért azt is el kell mondanom, hogy előtte, míg Rómában nem mentem tanulni, én szerettem Rómába járni, aztán rájöttem, hogy Rómába lehet úgy is menni, hogy nem annyira kívánkozott oda. Hát legelőször így mentem ki, ráadásul egyedül mentem, autóval felpakolva, mint a vándorcirkuszba mentem volna, úgy éltem meg ezt az egész helyzetet. Tehát, hogy már se a szombathelyen nem laktam, se a szüleimnél, már régóta nem. Rómába is úgy éltem, hogy ott is ideiglenes szállásom van. Tehát elég izgalmas élmény volt, de nem volt, a teológia szempontjából nem volt elég. Tehát, hogy egyébként klasszikusan 5 év egy doktori dolgozat elkészítési ide, amit számolnak. Én egy német ösztöndíjjal jutottam ki, és az 3 éves ösztöndíj volt, és egy kicsit ezt határoztam meg sajnos a pénz a két létemet, mert amúgy elég drága volna, ha nem volna egy ösztöndíj a háttérben, egy német segélyszervezetnek az ösztöndíja, akkor ez elég komoly anyagi áldozatot jelentene. De alapvetően, amikor beregisztráltam a témámat, 1170 euró befizetése mellett, 5 évre foglaltam le a témát, a kutatási témát, és az azt jelenti, hogy nyilván azért 5 év, mert hogy 5 év egy egészséges tempóban megért dolgozat. És ezek után meg lehet kérdezni, hogy én gyakorlatilag 3 éve voltam kint, de 2 év alatt írtam a dolgozatot. Ezt szeliden a doktori védésen a bizottság vezetője meg is egyezte a püspök úrnak, ugye jól tud olaszul, és meg is értette ezt a talán, hogy ezen az egyetemen azért normálisan 5 év alatt született a dolgozatot, és hát erre nagyon fontos, hogyha valaki kiküldi a papját, akkor hát ez jó biztosítani több oknál fogva is ezt a szintet. Ezt a személytetet is örülte is van.
Ez lehet, hogy nem neked lesz, hanem a következő.
Igen,
akik utána érkezik.
Úgyhogy kevés volt az idő. Meg hát Róma olyan, hogy az a baj, sokat én nem tudtam úgy élvezni, hogy szóval nem tudtam magamat függetleníteni a feladattól, amivel ott felruháztam, meg állandóan az a nyomás egyébként, amivel egy magyar ember rendelkezik alapvetően külföldön, az végig kísértett engem, olyan volt, mint egy árnyék, ami soha nem jött el. Ugye a magyar nyelv az a sajnos a nyelvnek az elszigeteltsége miatt egy olyan, ilyen, hogy is mondjam, ilyen terhet ró a magyar emberre külföldön, hogy ugye mi egyik szomszédunkkal sem tudunk beszélni, most nem a határon túli magyarokra akarok. Egyik szomszédunkkal sem tudunk normálisan beszélni, mert nem értjük ők meg minket, és hogy állandóan ilyen frusztrált érzésünk van, hogy mi akkor tudunk beszélni valakivel, hogy tökéletesen tudjuk azt a nyelvet, és hogy én egy magyar ember, egy átlagos magyar ember, ilyen vagyok, nem szólal meg addig, amíg ugye a mondatok szabályosan nem állnak vissza a fejébe. Na most az lendített túl ezen a görcsön, hogy egy afrikai kurzustársamat hallgattam beszélni, azt mondom, hogy jó, hát így azért én is tudom. És jövő mindenki átlás nélkül, minden harmadik szóval igaz angol volt, egy kis francia és nekem. Hát így kipótolom, és mondom, hogy valami nem eszembe, hogy nekem is megy. Aztán akkor így egy kellő bátorságot kaptam. Egyébként az érdekes, egy magyar faluban éltem ott Rómában, mert hogy a Via Giulia-n adtam, és az a Magyar Köztársaságnak a legértékesebb külföldi ingatlanát rejti magában ez az utca, a Római Magyar Akadémiát, a Falconieri palotán. Ez egy gyönyörű 16. századi palota, és azért nagyon szép, mert hogy itt van a magyar kulturális életnek egy központja, nagyon szeretem Trébersberg Kunót, és az ő oktatás politikájának a gyümölcse, a nagy európai városokban létrehozott magyar intézeteket, és amik a magyar kultúra hát, népszerűsítésére hivatottak, meg hát azért, hogy a tehetséges magyarok kimenjenek művészetet vagy egyéb más tudományokat tanulni, és ebben a házban egyébként azért igyekeztem reklámot csinálni a Nemkobel-díjas Pilinszkinek, mert ő is ott tanult többek között ösztöndíjasként. Aztán a utóbbi időből Kis Lévi Nagy Ádám, aztán Nemes Nagy Ágnes, aztán Szerbanban, és még sokan mások, most itt elejtett eszembe. De hogy egy óriási szellemi élet is volt. A magyar folyót azt azért mondom, mert ott ugye mindenki magyar volt, és hát mindenki mindent tudott a másikról. Tehát mindegy kis faluban, mert igazából minden eseményről még a napszakban érdeklődtünk, is megtudtuk, úgyhogy hogy is mondjam, jól működött a magyar foglalma rendszer.
Nem tudom, hogy lenne még akár kérdése. Igen, tessék parancsolni.
Szeretném megkérdezni, már mi beszéltünk róla, de azt hiszem, hogy több mindenkit esetleg érdekel, hogy konkrétan milyen lépésekbe képzelje el az atya ezt az ökumenikus lelkészséget?
Az
ökumenikus oldalát.
Igen, igen. Azt mindenki tudja rólam, hogy én alapvetően egy abszolút ott ember vagyok a dialógusra, és nem csak a keresztény felekezetekkel, hanem hát a józanész szóba került, tehát minden józan gondolattal én szívesen dialogizálok. De természetesen hát nem csak lehetőség, hanem aztán kötelezettségünk is pont a keresztények egysége miatt, mert van egy fájdalmas szintszakítottság a kereszténységnek, hogy nem egy választható fakultáció az, hogy ökumenizmus folytatunk, hanem ez egy kötelezettségünk is, tehát ami a hivatásokból fogad. Úgyhogy én igazából ezt egy jó értelemben vett kötelezettségnek is veszem, és abszolút nyitott vagyok rá. Hát alapvetően úgy képzelem el, hogy azokban a programokban igyekszem bevonni a nem katolikus, hanem más felekezetekből érkezőket, vagy akár nem keresztényeket is, akik nyitottak akár a kurzusra, akár az előadásokra, illetve egy-egy előadásra fogok megkérni, úgy protestáns lelkész, vagy előadott, vagy teológus, vannak ilyen barátaim szép számmal, akikkel szívesen dialogizálnak, tehát úgy is, hogy hát a izgalmasabb témákról is, tehát amin összevesztünk a 16. században, megigazolás kérdése, tehát hogy ezt hogy látjuk ma, vagy a népnyelvi liturgiát hogy látjuk ma, és hogy láttuk a 16. században. Tehát, hogy ilyen izgalmas témákban, ami nem hajlokabb stílusban nyilván, de hát így szerintem, amit így kihangosítunk egy ilyen beszélgetés keretében, akkor szerintem hát érdeklődött is éreztem, hogy legalábbis volnám a pár, akiket érdekelne az, hogy na mit gondol erről egy katolikus, mit gondol az evangélikus és a református. Azt gondolom, hogy nyilván nem ilyen tudálikusan, meg nem teológiai szakzsargont követve. Egyébként erre igyekszem figyelni, hogy a egyházas fordulatokat, amúgy is a beszédelem igyekszem kiiktatni, de hogy egy ilyen teológiai diskutában is, tehát nyilván népszerűsítés közvetlenül formában, de valamint nem volna értelme, hogy így jól elszórakozunk, és esetleg másodban meg a most perceket szerzünk.
De ez amúgy is a saját stílusod, azokból azt hiszem, hogy mindenkinek jelentkezik. Én akkor csak egy újságcikket olvastam, amiben nyilván a teszem, hogy ott írták le pár adatosságjó hozzányokat, de még azon is átsüt, hogy a humor az mindig ott van, hogy te gondoltaid, a gondolataid mögött, és most ez a humor csupa nagy betűvel is nemesen, mert a célod az, és erről próbáltuk itt beszélgetni jó órán keresztül, hogy valóban mindenkit megszólíts, és azt így lehet közelebb vinni a papságot, az egyházat, amitől most megijedtek az emberek, és hogyha csak néhány fórumot olvas az ember az interneten, akkor sajnos, és ezt mondom, lehet, hogy mégis egy másik esetnek a témája is lehetne, hogy az előadásaiból biztos ki fog derülni, tehát hogy még egy korábbi egyházat és az ott élő papokat látják és vetítik ki a mai küzdő egyházra és papokra, akik szeretnék egy másik arcát megmutatni. És talán ez a kérdés az előbb erre is vonatkozott.
Nem tudom, van-e kérdés,
mert mindenképpen akkor egy előadást ajánlanánk, illetve talán kirándulást, talán nyaralást, és akkor azzal zárnak a beszélgetést, de szívesen várunk még. Köszönöm szépen. Na, hol várod a hallgatóságot legközelebb?
Egy előadás sorozattal szeretném így meglelni az érdeklődőket, vagy megajándékozni, inkább így is mondanám, hogy a csomagot egy kicsit tovább gondolkodjunk majd, hogy mindenfél évben arra gondoltam, hogy egy 4-5 alkalommal mindenképpen szeretnék egy előadás sorozatot indítani, hirdetni, ahogy hallottuk, de nem csak én magam,
mások is velem, ahogy most szintesszük, igen. És egy olyan témát választottam az első fél év előadásainak, ami azt gondolom, hogy sokunk számára érdekes, vagy különleges területén szólaltatják meg a, akár a teológiának, akár a szent, ezen belül a szentírástudománynak és a természettudományoknak. Tehát itt külön előnyben van, aki akár a természettudománynak felé is elkötelezett. Azt a címet kaptad az előadás sorozat, ami négy előadásban áll, hogy hit és tudás a Teremtés könyve alapján. Négy előadás lesz, mindegyik előadás hétfőn van, és este 6 órai kezdéssel is itt ezen a helyen. És a négy előadás az elég szervesen kapcsolódik egymáshoz, de önállóan is megállja a helyét, tehát hogy valaki valamitől nem marad, pont olyan, mint egy jobb brazil szappanfaja, hogy hát még tudja folytatni, hogy kimarad két rész akkor is. Tehát az első előadás az a hit és a tudomány egymás riválisai vagy testvérei. Ez október 24-én egyébként a kioszott lapokat bátran vigyék magukkal lesz, és itt igazából a hitnek és a tudománynak a viszonyát igyekszem majd bemutatni, az, hogy mi a feladata a hitnek, mi a tudománynak. Azért, mert néha van a közbeszédben és a közgondolkodásban ilyen fogalomzavar, hogy mi olyan dolgot várod a teológiától, amire nem képes a teológia, mert nem is arra vállalkozik, illetve a tudománytól is olyan dolgot várunk el, ami meg nem a tudománynak a feladata, és nem is célja, és nem is tud rá válaszolni. Tehát, hogy ezeket szeretném, ami szerintem egy gondolkodó ember alapvetően foglalkoztat meg ezzel, ütközik ezekkel a kérdésekkel valamilyen szinten. Egy anyuka úgy találkozik ezzel, hogy anya nekem a biológia tanárnő azt mondta, hogy, és akkor, de hittanulán meg azt hallottam, mert melyik az igaz, és ugye nem arról van szó, hogy nem így, nem arról van szó, hogy a biológia tanár nem járt be az eladásokra és amit hosszú tanít, meg nem arról van szó, hogy a hitoktató felmentés kért a teológiának akkor a kurzusban, és lemaradt magra, és nem jól tanítja, hanem csak arról van egy szó, hogy egy
aspektusból.
Igen, így van, és hogy hát ezt össze kell kicsit kapcsolni, vagy harmonizálni kell, meg kell találni a közös pontot, ami egy dialógusan indulhat. A következő eladás, hogy a hatnapos teremtés történetnek és a hatnapos teremtés történetnek egy mai tudományos igények szerinti bemutatása volna. Az azért izgalmas, mert hogyha valaki arra vállalkozik, hogy elolvassa a Szentírás, óriási vállalkozás, de érdemes, akkor ugye a teremtés könyvénél kezdi, legalábbis a klasszikus könyvolvasási szabályok szerint, hogy az elén kezdi. És akkor mindjárt az első hatnapos teremtés történet, azt mondja, hát ez egy szép hívelmese, hát hogy hat nap alatt, meg hogy nagy világító, kis világító, állatok, stb. Szóval, hogy úgy nehezen hihető ez az egész. Na, ezt a kis első ilyen megijedésünket és félelmüket szeretném eloszlatni, hogy ez a hatnapos teremtés történet, hogyha ismerik a műfajt és hogy mit akar ezzel a szerző mondani, akkor ez nyugodtan harmonizálható mindazzal, amit a mai természettudománya a evolúciónak nem a darwini formájában, de a megmutató evolúciós tannak is. Aztán a mítosz és a biblia kapcsolatáról szeretnék beszélni. Arról gondoltam, ez kis önzés egyébként az én részemről, hogy nekem nagyon nagy izgalom volt, amikor én óriási szellemi örömöket jelentett, én tanultam Héberül 3 évig Budapesten, és amikor eredetibe olvashattam a Teremtés könyvében, hogy azok a nagyvilágító és a kisvilágító, amiket a Héber tudás elhasznál, ezek egy mitológiai nevek voltak, tehát amiket ugye az Isten ilyen könnyedséggel oda az égboltra szólt, hogy ezek mitológiai istenek voltak, és hogy ezeknek, hogyha értjük ezeket a neveket, meg tudjuk, hogy melyik mitológiához köthető, hogy ez külön egy ilyen izgalmat és egy, hát hogy is mondjam, ilyen megértést adhat az egész teremtés könyvére, hogyha ezt így olvassuk. Picit arra válaszolnék, hogy a mitológiák azokat sem szabadna ilyen a mese kategóriába sorolni, mert a világ eredetének, az ember eredetének, az istenek eredetének a kérdésére minden ember azért foglalkoztat, minden korszakban erre válaszolna. És akkor az utolsó előadás, hogy az, hogy decemberben lesz, ezt majd igyekezünk majd ünnepélyesre is tenni. Ez még a bűnbeesés előtt és utáni híren szeretném bemutatni. Hát a bűnbeesésnek a sebeit azért magunkban hordozzuk, szóval elég tükörbe állni lelki szempontból is, és akkor látjuk ezeknek a nyomait magunkon. Ezekről szeretném majd beszélni.
Igen, és az állásképpen talán annyit érdemes még elmondani, hogy az előadásokon, a bibliaórákon, az egyéni foglalkozásokon túl kirándulásokat és nyári nyaralásokat is szervezel. Erről biztos, hogy értesülnek a kedves kollégák is, és a hallgatóság is, a megadatós közönség is. Hogyha nincsen egyéb kérdés, akkor én szívből ajánlom ezt az előadássorozatot is, a többi előadássorozatot is. Nagyon szépen köszönöm Norbert atyának, hogy itt volt velünk és szórakoztatta azt hiszem, kis és nagy érdemű közönséget, és érdekes szemszögből láthatunk most már be azt hiszem, hogy ebben az életben is talán fel kell közöljétek az érdeklődését, hogy akár kívülről érkezve is mégis belehallgatunk az egyetemi előadások egyikébe. Köszönöm szépen még egyszer, és köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk, és meghallgatták ezt a beszélgetést, további szép estét kívánok, viszontlátásra!
Szép estét mindenkinek!